Hadd kérdezzenek tőletek, hogy hiába van egy olyan mondat, hogy emeljétek föl a kis szemeiteket, és nézzetek fölfelé. És ha fölfelé nézünk, nem itt a teremben, de kint a szabadban, mit látunk gyerekek?
Az eget.
Az eget. És este?
Csillagokat.
Sötét van.
Csillagokat.
Igen, nappal is ott vannak ugye azok a csillagok, csak nem látjuk őket, mert világosan a naptól. De éjjel, szoktátok-e nézegetni a csillagokat?
Igen.
Igen, és nagyon
szép. A göncölszekér.
A göncölszekér is.
Az egy csillagép.
Az egy csillagép. Nagyon okos vagy, Boldán.
Egy csillagcsoport.
Egy csillagcsoport, igen. A csillagcsoportokat nevezik úgy, hogy kérdőkat. Már régen, a bibliai időben is megfigyelték az emberek, hogy milyen sok olyan csillag csoport van, amiből valami alakot a képszeletükkel kialakítottak, és azt mindig figyelték, hogy az merre mozdul. Nagyon fejlettek voltak már a bibliai időben is.
Ott a csillagok!
Még előbb is, igen, ott a csillagok. Na most mindjárt megnézzük, mert tudjátok a mai világban, mert vannak olyan komoly űrteleszkópok, amik nagyon messze látnak, és nagyon sok képet tudnak nekünk küldeni, sokkal többet, mint amit mi innen a Földről látunk. Most meg fogjuk itt nézni egy csillagképet különösen, amit úgy hívnak, hogy Orion csillagkép, és azt mondják, hogy ez az Orion csillagkép a világ mindenségnek is az egyenlőjének, és olyan különleges, hogy a Föld minden pontjáról látható. Nem egy időben, különböző időben, de mindenhonnan látják. A Föld másik csücskére is látják ezt a csillagképet. És ez még azért érdekes, mert ott lakik a Jóisten. Ezen a csillagképen, és ezek az űrteleszkópok olyan gyönyörű képeket küldtek erről a csillagképről, az úgynevezett Orionnak tudják, és az Orion köd gyönyörű színes, majd most meg fogjátok látni, és ott lakik a Jóisten. Igaz, hogy nagyon messze van, sok-sok-sok.
Látok ilyen vonalakat, amire
szokott látni. Igen. Minden kivetítjük, és akkor meglátjátok ezt az Orion csillagképet, és még azt szeretném nektek mondani, hogy most a szüleiket biztos segítene, hogy a téli égbolton, ami most van, látható ez a csillagkép. Nyáron nem látható, de most látható, majd keressétek meg, az esti órákban a Balaton felé kell nézni,
és akkor
7-8-9 körül még látható, majd fölnéztek, és akkor ha tiszta időben nincs felből az égen, akkor ti is meglátjátok. És akkor megnéztünk. És akkor most nézzük meg ezeket a csillagképeket. Csak nem tudom, mennyire
az látszik az
egy kicsit naposan.
És a középső csillag, amely bejárja.
Igen, most, hogyha megmutatjuk, azt kell majd figyelnetek az égbolton, hogy itt van 1, 2, 3, 4 csillag, és a közepén ez a 3 egyvonalban lévő csillag. Látjátok? Na, most már érdemes mutatni, szerintem.
A középső.
Igen, tehát ha fölnézünk, akkor ezt látjuk.
És a közösségben.
Na igen. Tehát melyik az ez? Tehát itt van az egyik, másik, itt a harmadik, és ott a negyedik, és itt középen ez az egy vonalban lévő 3 csillag.
És a középső.
Nézzük tovább.
Nézzük tovább.
A léteges, ez az ott.
Nézzétek, ezek az űrteleszkópok ilyen gyönyörű képeket vetítenek, ott is ott van, látjátok a 3 csillag, és ezeket a színeket innen a Földön nem látjuk, mert nagyon-nagyon messze van. De ilyen gyönyörű a valóságban. Képet kérünk. Na, ez is egy ilyen űrkép, ami ilyen színes a világ mindenség. Mi nem is gondolnánk innen, mert ebből semmit nem látunk. És az a sok-sok millió csillag, Látjátok, azok a fényes pontok, mindegy egy csillag. Ugye sajnos itt a sok utcai világítás miatt kevés csillagot látunk a szégen, de a valóságban tele vannak ilyen apró pöttyökre, és az mind-mind egy csillagvilág.
Ennyi volt?
Igen, na most, tehát azt mondja a Szentírás is, hogy emeljük föl a szemünket. Hogy legalább, amit szabad szemmel látunk, azokat nézegessük gyakran. És képzeljétek el, hogy ezt a sok-sok csillagot mind az Úr Jézus teremtette. Elő a Teremtő. És azt mondja, hogy mindegyiknek tudja a nevét, pedig nagyon sok milliárd van, mindegyiket nevén szólítja, és mindegyik ott van a helyén, egy se hiányzik. Mindegyik a helyén van. Na, hát ezt szeretem volna nektek megmutatni, és a szép derült idő lesz, el ne felejtsétek megnézni az Orion csillagokat, jó?
Van egy szép énekünk, amit ritkán énekelünk, a 129-es ének, a csillagos nagy ég. Azt énekeljük most. Thank you. Danitól hallgatunk meg egy zsoltát.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az Ézsaiás 55. fejezetét szeretném elmondani. Ó, mindnyájan! Kik szomjúhoztok? Gyertek-e vizekre? Ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek! Vegyetek és egyetek! Vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet! Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok! Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és gyertek én hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek. És szerzek veletek örök szövetséget a Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő utát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és könyörül rajta. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az égből az eső és a hó, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi azt. Magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem is. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok újongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus nevekedik, és a bogáncs helyén mirtusz nevekedik. És lesz ez az Úrnak dicsőségül, és örök jegyül, mely el nem töröltetik.
Köszönjük szépen ezt a szép szakaszt. És akkor most térjünk rá a mai gondolatainkra. Alapgondolatainként keressük meg szintén Ézsaiás könyve 40. fejezetét, és onnan kivonatosan olvasok fel néhány igét. 18. verset, tehát Ézsaiás könyve 40. fejezet 18. versét olvasom. És kihez hasonlítátok az Istent, és minő képet készítetek őróla? 21. verset olvasom. Hát nem tudjátok, és nem hallottátok-e? Hát nem hirdettetette néktek elejétől fogva? Hát nem értettétek-e meg a föld fundamentumait? Ki ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói, mint a sáskák előtte? Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort lakásra? És a 25. verset olvasom. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a Szent. És a 28. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait, nem fárad és nem lankad, végére mehetetlen a bölcsessége. Az a visszatérő kérdés, ugye, hogy kihez hasonlítjátok az Istent, és milyen képet készítetek róla. De ugyanezt a kérdést szinte megismétli még a 25. versben is, hogy kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a Szent. Ki az a Szent, aki szól? Ugye a Gábriel annak idején mondta Máriának, hogy a magasságos ereje szállt ereád, és aki, ezért, aki születik is, Szentnek hivatik. Tehát ki a Szent? Az Úr Jézus. Így van. És azt kérdezi, hogy milyen képet készítünk róla. Egyáltalán készítünk-e róla valamilyen képet? És ha készítünk róla, vajon mennyire hiteles, mennyire valóságos ez a kép? Ugye nagyon sok torzkép él a köztudatban. Azt hiszem, hogy sokan ismerjük, Csida Jenőnek egy nagyon szép verse van, a Krisztus című verse, ugye arról szól, hogy leveszi a képet a falról, mert nem bírja nézni, mert nem bírja Jézust olyannak látni, amilyennek ez a kép mutatja, olyan kitelt arcúnak, olyan derűsnek, olyan ragyogó kék szeműnek, olyan halványpirosnak, mind a tejbe esett rózsa, ugye ilyeneket ír, és utána leírja, hogy ő milyennek látta, vagy látja a Szentírás alapján. Ugye gyönyörű a versnek a befejezése is, hogy és parázsló szemétől borzas szakálára hullanak az Isten könnyei. Tehát ő ilyennek látja, és végig leírja, ugye, hogy mi egyéb kijelentéseket is róla. Tehát ő ilyennek látta, nem olyannak, amilyennek a kép mutatta. De nyilván olyan közkeletű tévedések is vannak, hogy az Atya az hord igazságosság, Jézus Krisztus pedig az ellágyuló szeretet, vagy ugye most vagyunk túl karácsonyon, valakinek egész életében kisded marad Jézus. Úgy is mondhatnánk, ugye, hogy a karácsonytól soha sem jut el a húsvétig. De itt tulajdonképpen talán az a kérdés, hogy mi milyen képet alkotunk róla. Egyáltalán van-e képünk róla, és a mi képünk vajon az is ilyen torz, vagy az is ilyen idealizált, vagy valóságos? Ellen White-nak a Jézushoz vezető út című könyvéből hadd olvassak ezzel kapcsolatban néhány sort. Felnektek egy pillanat, igen. Azt mondja Ellen White, az egész Szentírás Krisztusról beszél, mert a teremtésről szóló első tudósítástól kezdve, miszerint nála nélkül semmi sem lett, ami lett, a befejező ígéretig, és ímé hamar eljövök. Az ő művéről olvasunk, és az ő hangját halljuk. Ha meg akarjátok ismerni az üdvözítőt, kutassatok a Szentírásban. Isten igéje töltse be az egész szíveteket. És még itt egy-két gondolat. Ellen White még azt mondja, hogy az örökké valóság végtelen korszakain át ezt fogják tanulmányozni, és erről fognak énekelni a megváltottak. Gondolkodjunk többet, megváltunk és közben járunk jelleme és küldetése felett. Mikor én ezt először elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy azért ez mégiscsak túlzás, hogy az örökké valóság végtelen korszakain ugyanazt a tantárgyat tanulni, meg arról beszélni, gondolkodni, hát gondoltam, ez mégiscsak túlzás. És mostanában kezdtem tulajdonképpen úgy olvasni a Szentírást, hogy Krisztussal vonatkozó igékre úgy különösebben odafigyelek, és így kezdek rájönni, hogy az Úr Jézus egy olyan különleges személyiség az egész világ egyetemben, hogy azt hiszem megérdemli minden figyelmünket,
egyedülálló személyiség, tehát, és engem különösen az ő jellemében az nyűgöz le, hogy a legnagyobb mélységet és a legnagyobb magasságot megjárva is tökéletes tudott maradni. Most az emberi világban erre meglehetősen ritkán találunk példát, és persze a megváltóról tudjuk, hogy ő az isteni természetére felvette az emberit. És így valóban egy különleges személyiség jött létre, és ez páratlan az egész világ mindenségben. De erre a különlegességére csak néhány tulajdonságot felvillantani, hogy mikre gondolok, hogy mitől különleges ő. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus egyszerre végtelenül hatalmas, és ennek ellenére végtelenül leereszkedő. De csupa ellentét. Végtelen hatalmasság és a leereszkedés. Mint isteni személy mindenek felett való, ugye? Olvassuk a Szentírásban, hogy ő a királyok királya és uraknak ura. Ő magasabb minden mennybeli fejedelemségnél és hatalmasságnál. És Ézsaiás próféta éppen itt a 40. fejezetben írja róla szintén, hogy a népek olyanok előtte, mint csepp a vederben, vagy a porszem a mérleg serpenyőjében. Sokkal hatalmasabb annál, hogy szüksége lenne ránk. Ő a teremtő, ugye? Ő az a földnek az egyedüli birtokosa. Mondja is ugye az 50. Zsoltárban, hogy enyém e világ és annak mindene. Az egész univerzum felett uralkodik. A tudása tökéletes. A bölcsessége hát végére mehetetlen. A hatalma korlátlan. A gazdagsága felmérhetetlen. Kimeríthetetlen. Mindezek ellenére, ugye most itt jön az, hogy mindezek ellenére, mégis végtelenül leereszkedő. A legalacsonyabb rendű teremtmény sem kerüli el a figyelmét. Pál apostol egyenesen úgy fogalmaz, hogy a világ nemtelenjeit és megvetetjeit választotta ki magának. Ugye észrevette az özvegyasszonyt, akinek az összvagyona 2 fillér volt. De ugyanúgy a gyermekeket, és kegyelmesen tekintett a bűnösökre, a vámszedőkre. Ugye olyan kegyelmes volt, hogy barátjukká és társukká vált. Hányszor látjuk az emberi világban, hogy mit tesz a hatalmas rang, vagy a hatalom, a pozíció, a rang. Ugye szoktuk is mondani, ha valakiről nem tudjuk megállapítani, milyen ember, adjunk neki hatalmat. Sőt, utána vegyük vissza, és akkor aztán biztos, hogy meglátjuk, hogy kivel van dolgunk. Tehát az Úr Jézus személyében azt látjuk, hogy miközben ő mindenkinél hatalmasabb, mégis leereszkedő. Leereszkedő és halázhatos. Aztán egy másik olyan tulajdonságára is felfigyeltem, hogy a Krisztus személyében ugye együtt van a határtalan dicsőség és az alázat. Ugye most a szombatiskolában is olvastuk, hogy egy jó vezetőnek jelen tulajdonságának kell lenni az alázatnak is. De Jézus Krisztusban az, hogy a dicsőség együtt legyen az alázattal, ugye ez megvan, sőt, mondhatjuk, hogy még az isteni személyek között is csak benne van meg. Szóval az Atyának és a Szentléleknek nem kellett úgy hozzánk alázattal viszonyulni, mint ahogy az ember fia Jézus tette. De ő nem tekintett el zsákmányának azt, hogy az Istennel egyenlő. Ugye azt is olvassuk János evangéliumában, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, mint ahogy tiszteli az atyát. Ugye azt is mondja a zsidó közírt levélben, hogy ő az atya visszatükröződése és valóságának képmása. Tehát a mennyben az angyalok ugyanúgy megadják a legfőbb tiszteletet az atyának, és ugyanúgy imádják, mint őt, és ugye írja is ezt is, hogy az Istennek minden angyalai imádják őt. Na most ehhez képest az alázat, ugye? Rajta kívül senki sem volt tudatában tulajdonképpen annak, hogy az Isten és az ember között milyen óriási a távolság, és az alázatosság, hát lelkülete végig ott volt az ő egész földi életében. Gondoljuk csak bele, hogy elfogadta a nehéz körülményeket, elfogadta a szegénységet, ugye a József és Mária családjában. Az egész földi életét a szegénység, a kitaszítottság jellemezte, és egész életében másokra szorult tulajdonképpen. Ugye nem volt az ember fiának hova lehajtani a fejét. Most nemrég úgy megakadt a szemem, Lukács evangéliumában olvassuk Jézusnak a női követői, ott sorolja fel, hogy kik voltak, és az is ott van, hogy ők szolgáltak neki az ő vagyonából, az ő vagyonukból. Hát nem tudom, ha valamit nehéz elviselni, azt hiszem ezt a kiszolgáltatottságot. Tehát még ennivalóval is tulajdonképpen ők látták el őt, aki minden hatalom menjen és földön. Na most az alázata nyilvánult meg, azt hiszem azt is nagyon jól ismerjük, amikor megmosta a tanítványoknak a poros, koszos lábát. És egyáltalán, ahogy viszonyult hozzájuk, ahogy tanította őket. És mindez derűs lélekkel viselte. De a legnagyobb alázat nyilván ahhoz kellett, hogy magára vállalja a szörnyű és szégyenletes kereszthalált, a kigúnyolást, a kicsúfolást. Hát ehhez kellett valószínűleg a legnagyobb alázat. Egyszer nagyon régen, már volt vagy úgy, lehetett úgy 50 éve, nagyon régen a tévében ilyen sportműsor ment, és én ezt nem szerettem, pláne nem az ökölvívást. De mégis valahogy ott ragadtam, és Paplaci mérkőzött, a fiatalabb a kedvéért mondom, ugye egy háromszoros olimpiai bajnok, és Európa bajnok, nem mindenféle bajnok, csak úgy ott maradtam, és néztem. És az első menetben, hát úgy boxoltak, és az ellenfél betalált egyet ide a homlokára, és itt fölrepett neki. Hát, hogy beragasztották még minden elvérzett. Utána jött a következő menet, akkor meg a másik oldalra találtak be neki, ott is fölrepett, azt is ragasztották, vérzett. Már mindenki nézte, hogy hát még a végén Paplacit legyőzik, hát ugye erre ritkán volt példa, vagy talán nem is volt, és jött a harmadik menet, akkor az első percben ő egyet ütött, az ellenfelét kiszámolták, és vége lett, ugye kiütéssel győzött. És akkor azon gondolkoztam, hát mekkora önuralma, meg alázata van ennek a sportolónak, hogy ezt az első menetben is megtehette volna, hogy üt egy akkorát, hogy kiszámolják az ellenfelet. És akkor még nem ismertem a Szentírást. Hát azóta már tudom, hogy igazi önuralom, meg igazi alázat ahhoz kellett, hogy az Úr Jézus ott maradjon a kereszten, hogy ne szálljon le. De olvastuk, hogy meg tudjuk is, hogy egy pillantás elég lett volna, még szólni se kellett volna, és holtan estek volna össze azok, akik őt kigonyolták, és nem tette meg. Meg tudta állni, hogy nem teszi meg. Tehát az igazi alázat valahol itt van. Azt hiszem az ő életében is. És akkor még egy olyan tulajdonságára is, vagy jellem tulajdonságára is fölfigyeltem, hogy ugye az egész univerzum korlátlan ura. Mégis olyan feltétel nélküli engedelmes szolga, amilyen szintén csak ő volt. Ez pedig ő, ahogy az atya, ugye ő is kezdettől fogva a világ mindenség ura. Nem a féle másodrendű Isten az Úr Jézus. Sok egyházban ugye ezt a tanítást halljuk, hogy ő csak olyan másodrendű. Feltámadása után kijelentette ugye, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földbe. Menjen és földön. És ugye ezt is tudjuk, hogy miután feltámadt, ült a felséges jobbjára. Tehát tényleg minden hatalom az övé. Minden ezek ellenére nincs nála senki, aki nagyobb engedelmességet tanúsítana az atya parancsolata és törvényei iránt, mint ő. Ugye azt mondja magáról, hogy én úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem. Pedig az atya aztán tényleg nehéz feladatokat bízott rá, és ezek azért rendkívül próbára tették az engedelmességét. Ugye olvasuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ámbár fiú, de azokat, amiket szenvedett, megtanulta azokból az engedelmességet. És ugye azt is mondta magáról, hogy azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi el azt én tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Krisztus pedig maradéktalanul engedelmeskedett, és megalázta magát, ugye, halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát senki, sem ember, sem angyal nem lett volna képes ezt így végig ilyen engedelmes maradni. Senki más rajta kívül nem tudta volna, azt hiszem, a Gecsemáné kerti küzdelmet megvívni, és nem tudta volna senki rajta kívül kimondani, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Pedig az emberiség sorsa függött ezen a válaszon, ugye, vagy ezen a mondaton. De talán még egy olyan ellentmondásosságnak nem is nevezném, inkább ellentétre is úgy odafigyeltem, hogy egyszerre ugye ő a bűnös világnak az igazságos bírája és a megváltója. A bíró ugye földi körülmények között is mi a feladata, hogy a bűnöst elítélje. A megváltónak viszont pontosan ellenkezőleg az a feladata és azt a szerepet vállalta, hogy akit lehet megmentsem. Na most megmenteni vagy elítélni, ugye itt az ellentmondás. És de azt is tudjuk, hogy első eljövetel akkor nem az ítélet volt az ő küldetése. Ugye, ahogy olvassuk is János evangéliumában, hogy nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Ugye a Krisztus áldozatával mindenkit megválthat, és áldozatához tulajdonképpen nem csak a kereszthalál tartozik hozzá, hanem a megalázás, a kigúnyolás, a kicsúfolás, tulajdonképpen az egész földi élete. Ézsajás prófétát idézte az előbb itt Dani is, de Ézsajás proféta 55. illetve 53. fejezetben viszont ugye azt olvassuk róla, hogy a mi bűneinkért sebesítetett meg, a mi vétkeinkért rontatott meg. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. De ugye aztán ő nem csak a világ megváltója, hanem egy igazságos bírája is részen. Ugye szintén Ézsajás jövendőlte felőle, hogy szájának veszélyével megveri a földet, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Tehát azok számára megemésztő tűz lesz, akik azonosulnak a bűnnel, és semmibe veszik törvényét. Tehát azt látjuk, hogy az Úr Jézus esetében ugye nagyon szélesre nyílt a szóló. Az életében ugye jelen volt a nagy mélysége, a nagy mélység és a nagy magasság is. Egyszerre mind a kettő. Tehát ezek az igazi ellenpróbáló helyzetek. Azt hiszem, hogy eszünkbe juthat a példabeszédek könyvében van Agur vallomása, illetve kérése, hogy ugye azt mondja, hogy nekem ne adjál se nagy gazdagságot, se szegénységet, mert ha gazdag volnék, esetleg megfeledkezek rólad, ha meg szegény, akkor lopni kényszerülék, és akkor bűnt követek el. Tehát ezek a megpróbáló helyzetek. Na most az Úr Jézus életében ez végig így együtt volt. Sőt, ha végignézzük az egész Szentírást, itt a 6000 éves történelmet, hát kevés olyan ember volt, aki meg tudott állni mind az alacsony helyzetbe, és mind a magasba. Talán egy Józsefet említhetünk, ugye, aki rabszolgaként is az Urat követte, és Egyiptom kormányzójaként is. Vagy talán Jóbot, aki gazdagon is az Urat szolgálta, és mikor minden elveszett, akkor se tagadta meg. De most éppen gondolkoztam rajta, hogyha mi olyan helyzetbe kerülnénk, hogy mondjuk van egy természeti katasztrófa, és mindenünk oda veszik. Vajon ugyanazok az emberek maradnánk jellemben? Ugye el se tudjuk képzelni. Vagy netántán mondjuk hirtelen milliárdosok lennénk. Ugyanazok maradnánk jellemben? Nem alakulna át az értékrendünk, az értékítéletünk, az emberek megítélése és minden nem változna meg bennünk. Most az Úr Jézusnál ugye azt látjuk, hogy az ő jelleme nem függött a külső körülményektől. Ő mindig ugyanaz volt, függetlenül attól, hogy éppen az egész világ mindenség uralkodója, vagy éppen egy poros vándor ott Júdeában, vagy Izrael területén. Ő ugyanazt tudott maradni a legnagyobb mélységben, mint a legnagyobb magasságban. És nem tudom, ezek alapján összetudnánk-e már valamilyen képet állítani róla, de talán, hogy ez a kép még árnyaltabb és részletesebb legyen, arra is azt hiszem érdemes odafigyelni, hogy az Úr Jézusnak rengetegféle megnevezése van a Bibliában. Legalább van 30-40 féle. És mindegyik megnevezés valamilyen tulajdonságára, vagy netán a küldetésére vonatkozik. Próbáljuk meg ezekből legalább egy párat összeszedni közösen. Milyen nevei vannak az Úr Jézusnak a Bibliában? Milyen meg, amit csak rá vonatkozik. De nem az, hogy Jézus Krisztus vagy megváltó, ezen kívül milyen neveket használ még a Szentírás? Mondjatok néhányat. Immanuel, nagyon jó.
Jó pásztor.
Jó pásztor.
Júdeai oroszlán.
Igen, oroszlán és bárány ugye együtt. Vagy ahogy Jelenések könyvében van ugye az alfa és az omega. Gondoljatok Ézsaiás 9. fejezetében, mikor azt mondta, hogy gyermek, ugye, gyermek.
Vesszőszám.
Isten fia, ember fia, nyilván.
Meg seregek ura.
Seregek ura, igen. De ugye nevezi a...
Atyának is
nevezi. Igen, igen. Atyának, erős Istennek.
Ahogy ő magát nevezte, ugye ember fia.
Ember fia, igen. De nevezi a Biblia ugye hajnal csillagnak, vagy egyáltalán csillagnak, de napnak is. Minek?
Mester.
Mester, igen. De ugye ő a barát is, barát, közbejáró, szószóló, teremtő, vőlegény is ő, ugye, és sőt a kő, szegletkő, meg a kőszikla is, ami majd ugye kézérintése nélkül leszakad. Tehát rengeteg féle, de ő volt a felhőoszlop és a tűzoszlop, ugye a vándorlás, pusztai vándorlás idején. De ahogy már említettem is, uraknak ura, királyoknak királya. És ez mind ő, anélkül, hogy azt írnák, hogy Jézus Krisztus. De ő a szőlőtő is. Ő az út, az igazság és az élet. Ő az igaz bíró. Sőt, ugye Jákob álmában micsoda? Létra. Ez mind ő, a csipkebokor. Igen, közbenjáró. Na most nincs még egy személy, akiről ennyiféle megnevezést mondana a Biblia. Tehát ebből is látszik, hogy ő az egész Szentírásnak a központi alakja. De én azt gondolom, hogy érdemes megfogadnunk Ellen White tanácsát, hogy tanulmányozzuk az ő küldetését és az ő jellemét, és ha már itt a Földön elkezdjük, ugye azt mondja Ellen White, hogy akkor az örökké valóságban már csak folytatni kell. Péter apostol a második levelének a végén, a 2 Péter 3.18, ez az utolsó ige a levelében, azt mondja, hogy tehát 2 Péter 3.18, azt mondja, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övé a dicsőség most is az örökké valóságban. Hát ha növekszünk a kegyelemben, akkor mind jobban megértjük Isten szavát, és az igazak ösvényen haladunk, és azt tudjuk, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága. Minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Igen. Most néhány nap választ el bennünket, ugye a 2020-as év kezdetétől, hogy mit hoz számunkra az egyéni életünkben, vagy a világ életében, ugye fogalmunk sincs, nem tudjuk. Csak hitáltal tekinthetünk előre. És tudjuk, hogy Isten fel is tudja gyorsítani a végső eseményeket, és le is tudja lassítani. Tehát erre nincs rálátásunk, de azt hiszem, hogy mi sem mondhatunk mást, amit itt Péter apostol mond a levele végén, meg sőt az élete végén is, ugye ezután ő is meghal. Az, hogy Jézus Krisztusé a dicsőség most és az örökké valóságban is. Tehát övé a dicsőség. Hát én azt szeretném kívánni mindannyiunknak, hogy mindenki készíts el a maga képét az Úr Jézusról. És ez a kép minél hitelesebb, árnyaltabb, sokoldalúbb legyen, de egyénibb is, hisz a vele megélt tapasztalataink alapján kell, hogy elkészüljön ez a kép. És ezt a képet ugye nem lehet egymás helyett elkészíteni, ezt mindenkinek magának kell elkészíteni. Hát én kívánom, hogy egy nagyon szép Krisztus kép rajzolódjon ki mindegyünk életében, arról, hogy személyesen nekünk mit jelent az ő személye. Amen. Amen.